Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Nagyon szép címe van ennek a sorozatnak, bibliai úti kalauz a házassághoz. Ugyanakkor szeretném elmondani azt, hogy nem csak házasoknak szól ez a sorozat, házatlanoknak is. Nem csak azoknak, akik esetleg majd házasságot kötnek. Ugye Isten néha azt mondja nekem előadás után, hogy te lebeszéled őket a házasságról. Hát nem akarok senkit se lebeszélni, ugyanakkor nem szeretném a házasságot rózsaszín fényben megjelentetni, hanem reálisan. Ez a természetes életforma Isten házasságra teremtett minket. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem él házasságban, az nem élhet teljes életet. Élhet, de az a különleges. És tulajdonképpen nem az a fontos, hogy valaki házasságot köt-e vagy nem, hanem az, hogy a helyén van-e, hogy Isten milyen állapotban akarja őt megáldani. Úgy tűnik talán az elején, hogy főleg olyanokhoz szólnak ezek a témák, akik még ennek a közös pusztai vándorlásnak, ugye az 40 éves, az elején tartanak, de a végén eljutunk oda, hogy már ott állunk a cél előtt. Az utolsó előadásnak az a címe, hogy a végállomáshoz közeledve. Na most erre az utolsóra nem csak az öreg házasokat várom. Hogyha tegnap előtt kötöttél házasságot, akkor is már közeledsz a végállomás felé. Hát ebben a fényben, vagy ebben az összefüggésben kell látni. Nagyon hamar elszáll az a néhány évtized, ami egy átlagos házasságnak az időtartama. Hát kiket várunk erre a sorozatra? Biztos, hogy mindazokat, akik itt vannak. De különösen azokat, akiknek az a tapasztalatuk, hogy nem megy ez nekünk. Pedig már mindent megpróbáltunk. Már elkezdtük újra. Na most majd jobbak a módszereink, most már menni fog. Szeretném mondani, hogy elsősorban azoknak szól ez a sorozat, akik azt élik át, hogy nem megy. De reménységet szeretnék adni nekik. Nem biztos, hogy azt, hogy jobb lesz a házasság, de közelebb lehet kerülni Istenhez. A próbákon keresztül is. És akkor megéri a kínlódás, a szenvedés, a hozzávaló ragaszkodás közepette. Igen, a hűség kötelezi a hívő embert, a hűség a párjához, a hűség a hazához, a hűség azokhoz az eszmékhez, amelyekkel elindul, de végső soron Istenhez. Uram, a te szemeid, avagy nem a hűséget nézik-e, írja Jeremiás. Aki hűséges volt az Úrhoz, pedig nem volt könnyű élete. Boldog ember volt, de nem köznapi értelemben. Köznapi értelemben nem volt boldog ember, mert többször börtönbe vetették, sőt, pöcegödörbe, kalodába szorították, és ami talán a legnehezebb élmény lehetett számára, az az volt, hogy egyetlen egy ige hirdetését sem tartották meg, nem igazodtak hozzá. Hát ez borzasztó. Ő úgy érezhette, hogy hiába való volt az egész, kudarc. Mi már tudjuk, hogy a mai napig áldás számunkra mindaz, amit Isten Jeremiáson keresztül üzent, leíratott akkor, és az szól nekünk ma is. Isten másképpen méri az életet, a századokat, mindenféle élethelyzetet. Tehát tulajdonképpen egy gyakorlati kérdéscsoportban, a házasságban szeretnénk az evangélium tanítását és a Biblia üzenetét megérteni. Tehát a cél az elsősorban, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és hát közben fogjuk tapasztalni azt, hogy közelebb kerülünk egymáshoz is. Úgyhogy ebben is lehet reménykedni, de a sorrend az nagyon fontos. Hát szeretettel üdvözlöm mindazokat, akik itt vannak, és azokat is, akik most együtt szolgálnak velem. A közreműködés sorrendjében mondom. Hát először a szövetség zenekar, hát most napraforgók nélkül jöttek. De majd megbeszéljük, hogy mikor tudnának eljönni a napraforgók is. Talán emlékszünk rájuk, a napraforgók a gyerekek. Nagyon kedves jelenség voltak ők, amikor itt voltak, de hát még alig múlt el szeptember, alig kezdődött az iskola, még igazán nem sikerült nekik belerázódni a dolgokba, de remélem, hogy még ezen az őszön egyik este ők is jönni fognak. A szövetség zenekart üdvözlöm, ők az Újpest belső városi református gyülekezet együttese. Nagy szeretettel üdvözlöm Karácsonyi Violettát, aki az erőt az Úrtól kapja, mert emberi sorsa az utóbbi időben nem volt könnyű. De hát az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Én ezt a békességet látom Violetta arcán. Különösen tragikusnak érzem azt, ezt hadd mondjam el, hogy a férje, Martínez László filmrendező volt, és miután ő már elköltözött erről a földről, kezdték a filmjeit a tévében vetíteni. Hogy ezt nem érte meg Laci. Ez kissé szívszorító, de vigasztaljon az, hogy jó helyen van. Jobb helyen, mint mi. Bár nagyon szép ez a terem. Úgyhogy én átadnám most itt a terepet a szövetségzenekarnak. Ők el fogják mondani, hogy mit fogunk hallani.
Áldás békességet! Nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy többet szerve itt lehetünk, Feri bácsának a meghívásán. Elfogadhatjuk, és itt lehetünk önök között, közöttetek. Igazából beszélni nem mondhatok sokat. Az első éneknek az a címe, hogy jöjj itt az idő, hogy dicsért. Három éneket hoztunk, a másodikat szeretnénk megtanítani nekünk is, egy új ének. Csillagponton tanultuk, legalábbis a zenekar többsége. Az első éneknek szerintem a második sorát szeretném önöknek vagy nektek a szívetekre helyezni, pedig így szól, hogy jöjj, kapudat tárgy az Úr felé. Azt kívánom, hogy az előadás is, és ezek az éneket is ahhoz az Istenhez vezessenek, aki bennünket ide elhívott, és hitem szerint átformálni akar bennünket.
Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd. Jöjj, kapud a tárgy az Úr felé. Jöjj,
Jöjjön Jézus életem, hogy váljon végre,
még egy
életem, jöjjön.
Köszönjük szépen, és Violettát kérjük.
Füle Lajos versét hoztam, és Túrmezei Erzsébet Hit által című versét. Csend. Teremtő eszmék meleg ágya, gondolkodó számára bánya, színes kalandok szürke vége, buták és bölcsek menedéke. Csalódott szívek balzsamírja, üres beszédek tömeg sírja. Megbántott, sebzett énre pója, temetőkertek takarója. Fáradt, kihűlő szívverése. Csend. Csend. Az Isten érkezése. Egy himnuszt hallok, elnémíthatatlan. Századokon át új meg új alakban. Az énekes nem egyszer névtelen. Nem is ő énekel, a kegyelem. S az egész földről láthatatlan karban száll ég felé a csodálatos dallam, s a fül fenséges harmóniát hall. Figyelj! Hit által, hit által, hit által. Azok sorában, akik énekelnek, van kemény férfi, félénk, gyenge gyermek, roskadt öreg, remegő szívű asszony, de nincs perc, hogy a himnusz elhallgasson, mert szájról szájra, szívről szívre kell. Némíts el egyet, ezer énekel. Új meg új hang, de ugyanaz a dallam. Néha legorulok, hogy tisztán halljam. Tele frissességgel, zengő csodákkal, hallod? Hit által, hit által, hit által. Isten lelke vezényel. Egyet int, és új énekes lép elő megint. Így int neked, és így intett nekem. Meghallja, ha elnémul énekem. És fáj neki egyetlen hang hiánya, amint a nagy egészet dirigálja. S az örök himnusz zúgva, zengve szárnyal, igen, hit által. Hit által, hit által. Érzem rajtam a karmester szeme. Énekelni kezdeni kellene, hogy munkám, harcom, életem, halálom, minden szavam, minden szívdobbanásom ezt az egyet zengje szüntelen. Láthatatlan kar énekel velem, testvéreim hangja körül ölel. Nem, a himnusz ma sem némulhat el, legyen a dallam bármilyen nehéz. Szemünk a karmester kezére néz, ő segít énekelni, mint halálig. Szolgálattal, élettel és halállal, ma is. Hit által, hit által, hit által.
Köszönjük szépen, Violetta. Hát másképp nem megy, csak hit által. Mire jó a házasság, és mire nem, ez a címe a mai előadásnak. Szeretném megkérdezni, hogy mire jó ez a szerszám, amit itt lehet látni. Járom. Más szóval, iga. Mire jó? Azt hallom itt a druszámtól, hogy együtt lenni. Hát biztos, hogy mind a két baromnak be van szorítva a nyaka a járomba, akkor együtt mennek, külön nem tudnak. Nagyon jó szerszám, ugyanakkor nagyon tanúságos, mert ha az egyik nem húz eléggé, akkor a másiknak több terhet kell cipelnie. Ha az egyik ki akar törni, akkor a másiknak fájdalmat okoz. Azt hiszem, nagyon jó jelkép ez. Minek a jelképe? Hát merjük kimondani. Elárulom, hogy ez a latin szó, konjugium, azt jelenti, hogy iga, de azt is jelenti, hogy házasság. Pál apostol egyik levelében azt írja a korintusiaknak, hogy ne legyetek hitetlennel felemás igában. Nyilvánvaló, hogy a kortársak rögtön tudták, miről van szó. Noha ott a szöveg környezetben éppen nincs szó a házasságról, hanem egyéb emberi kapcsolatokról, de hogy ez vonatkozik direkt módon a házasságra, az teljesen világos volt. Ő ugyan nem latinul írta a levelét, hanem görögül, de a jog nyelve a római birodalom területén az a latin volt. Hát mire jó? Mire jó a házasság? Megkérdezhetném. De hát erre ne válaszoljunk olyan gyorsan, bár ugye Feri Druszám rögtön mondaná hát arra, hogy együtt legyünk. Igen, hát ugye együtt lehet itt terheket cipelni, annak van értelme, hogyha húzunk is. Úgyhogy ezt majd egy kicsit ragozzuk még tovább. Aztán itt van az a mondat a Bibliából, amit legelőször fogalmaz meg a Szentírás a házassággal kapcsolatban, azt írja, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, férfivá és nővé teremtette őket. Mondhatnám azt is, hogy házasságra. A Bibliában nincs benne az, hogy a férfi a teremtés koronája, bármennyire ízlene nekem, ez nincs benne. Hanem a férfivá és nővé teremtett ember, na ott koronáról sincs szó, hanem miről sokkal nagyobbról, Isten képe. Ő meg én, mi ketten. Az a küldetésünk, hogy Isten képét hordozzuk. Azt hiszem, erről többször szó volt, ez nem azt jelenti, hogy külsőleg hasonlítunk Istenre, hanem azt jelenti, hogy őt képviseljük. Ha nem őt képviseljük, ha magunkat képviseljük, akkor nem töltjük be a küldetésünket. Eszembe jut egy jelenet, mindig úgy átmelegszik a szívem, ha eszembe jut, dicsekvésnek is tűnhet, de nem annak szeretném számni. Meghívtak egyszer egy olyan közösségbe, ahol rabokkal foglalkozó emberek voltak. Börtönmissziós együttlét volt. Én nem tudtam menni. Mondtam, hogy sajnos nem tudok menni, de hát nem én vagyok ott a legfontosabb. Hát mennek oda mások is. Mondom, a fontos az, hogy Jézus ott legyen. Erre, aki meghívott a telefonba, azt mondta, Feri bácsi, te elhozott hozzánk Jézust. Hát vannak, akik csak magukat hozzák. Hát én szeretném, hogyha ez most úgy hangzana el, hogy ő a fontos. Amikor az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, a pálma ágak a szamár lába elé estek. A szamár taposta. De nagy szamár lett volna, azt gondolta volna, hogy őt ünneplik. Nem őt ünnepelték, hanem azt, akit hordozott. És én azt hiszem, hogy a hívő ember akkor van a helyén, egy hívő házaspár akkor tölti be a küldetését, ha a köztük lévő szeretett kapcsolat hirdeti a világnak, hogy kicsoda Isten, hogy az Isten szeretet. Nos hát ebben benne van az, hogy mire jó a házasság, legalábbis az, hogy Isten mire szánta a házasságot. De a kérdés az, hogy elegendő érv-e ma a házasság intézménye mellett, hogy Isten házasságra teremtette az embert. Én azt hiszem, ha bárkit megkérdezünk az utcán, nem azt fogja mondani, hát persze. Nem. Ez a ma embere számára biztos, hogy nem érv. De hát hol van a gyönyörű iga? Jézus arról beszél. Az én igám gyönyörűséges. Az én terhem könnyű. Vajon a házasságra gondolt? Az egy gyönyörű iga. Az esküvőn, igen. Még utána is egy darabig. Aztán néha újra úgy kifényesedik az élet, aztán jönnek nehéz napok, úgy sötét lesz, nem tudom, tapasztalt-e valaki. Én igen. Én azt hiszem, hogy minden házas ember, aki őszinte, az ezt úgy meg-megtapasztalja. De hát konkretizáljuk egy kicsit ezt a kérdést. Miért akarsz megházasodni? Itt, akik házasok, azok megértsék úgy a kérdést, hogy annak idején miért döntöttél úgy, hogy megházasodsz. Hát van néhány dolog, amit itt föl lehet hozni, itt van egy pár, hát éppen nem egymásra néznek, bár nagyon szerelmesek, mert itt szívek vannak. Ugye jelzi a nagy szerelmet, de hát ez itt a laptopját nézi, ez a hölgy, meg nem tudom, valami listát tart a kezében, de hát mégiscsak ők ketten lesznek, de hát itt van egyelőre egy fal köztük. Miért? Hát jönnek az érvek egymás után. Azt mondja, mert ez több évezredes hagyomány. A szüleim is itt csináltak. A nagyszüleim is itt csinálták. A mi családunkban mindig ez volt. Hát ez elegendő ok. A válasz az, hogy a 21. században Ez nem válasz erre a kérdése. Aztán azt mondja, hogy mert a feleségem majd főz, mos és takarít. Nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel. Majd ő mindezt megcsinálja. Mi erre a válasz? Van elég félkész étel az üzletben, van mikrosütő, van porszívó, van mosógép, hát az nem kell asszony, megy asszony nélkül is. Úgyhogy emiatt nem érdemes. De hát, mondja az asszony, a férjem majd biztonságot ad és társadalmi presztist nekem. Igen, idéztem azt a magyar nótát az előbb, hogy nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja az urát, a női változat. Nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem, s társadalmi presztizsem. De hát van erre is válasz. Ugyan már. Független nő lehetsz, tanulhatsz, karriert építhetsz. Még van egy férjed is, akkor nehezebb. Annak mindig vannak kívánságai, meg mindig elégedetlen, meg olyan furcsa kérdései vannak, hogy de még nincs ész a vacsora. Hát akkor miért? Mert nem bírok a szexuális vágyaimmal. Van erre is felelet? A szexhez hozzájuthatsz házasságon kívül is. Talán még olcsóbban. Hát házasság az drága, sokba kerül. Úgy hosszú távon, az ember mindent összead. Nem csak a pénzemet veszi el, az időmet is, meg oda kell figyelni rá, meg beszervez a házi munkába, meg elvisz bevásárolni, sokba kerül, megéri, érdemes-e megházasodni. Hát persze az igazság az, hogy életformám lett az önzés, ez áthatja a gondolkodásomat, a döntéseimet. Kérdés az, hogy vajon mitől? Hát erre a kérdésre még visszatérünk. Hát ezek töprengenek, ezek éppen nem tudják eldönteni, de átgondolják azt, hogy a házasságnak nagyon sok hátránya van. Én arra kérek mindenkit, hogy idő előtt ne menjetek el. Mert most a hátrányokat fogjuk sorolni. Hát milyen hátrányai vannak? Megfoszt a személyes szabadságomtól. A párom mindenbe beleszól. Beleszól abba, hogy mire költöm a pénzt, hogy hová megyek, hogy mit eszem, hogy mit iszom, hogy mennyit, meg hogy kikkel barátkozom, hát mindenbe beleszól. Hát ez kétségtelen hátrány. Meg kell osztanom vele a pénzt, a lakást, a levegőt. Még azt is. Aztán pedig én boldogságot keresek. Azt mondta mindenki az esküvőn is, hogy boldogságot kíván. És én azt hittem, hogy az lesz, azt már nem hallottam, amit hallott távolságon kívül mondtak. Azt olyanokat mondtak, hogy miért legyen nekik jobb, mint nekünk. Meg volt, aki azt is mondta, hogy csak a házas ember tudja, mi a boldogság, de akkor már késő. Pedig én boldogságot keresek. Hát a mesében is az van. Hát hogy járt az a pásztor fiú? Hát jó, küzdött, de csak addig, amíg megkapta a királylányt. Utána kapott egy kis hozományt, fele királyságot, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Hát ezt mondja a mese, hát akkor csak van benne valami. De hát megint itt van ez a tábla, életformám lett az önzés. És újra itt a kérdés, hogy vajon mitől, miért vagyok én önző? Hát nem természetes dolog az önzés? Hát mindenki önző, vagy nem? Én azt gondolom, hogy a darwini, freudi ideológia legalizálta az önzést a közgondolkodásban. Igen nagy hatással van, volt a közgondolkodása a 20. század folyamán, és ez egészen napjainkig tart. Hogyan? Fölmerül egy fontos kérdés, ki vagyok én? És erre van egy nagyon jellemző válasza a darwinizmusnak, magas rendű állat, azaz ösztönlény. És ezt tömegesen elhittük. Tömegek hitték el. Olyan magától értetődőnek tűnik. Pedig fölmerülhet néhány érv, akár az evolúció elmélet ellen is meg lehet kérdőjelezni. Néhány dolgot nem ért az ember. Én például azt olvastam, hogy a fekete-sárga szín az riasztó, veszélyt jelent, hát fekete-sárga tigris, fekete-sárga darázs, és még néhány állat, csak azt nem értem, hogy miért volt neki az evolúció során előnyös. Hogy miért alakult ki ez a szín, mert hiszen akkor a zsákmány állat elmenekül, nem? Ezt még nem tudta megválaszolni egyetlen egy evolúció párti sem, hogy ez miért van így. Meg egy természettudós barátom, igaz, nem biológus, hanem csillagász az Isten adta, de hát az is természettudomány. Egyszer azt mondta, hogy én szerintem, ha egy kopótyúval lélegző állat kijön a vízből, akkor nem tüdeje lesz, hanem megdöglik. Vagy lehet, hogy olyan lassan jön ki, és az utódok egyre többet tartózkodnak odakin, aztán majd csak kialakul az a tüdő. Na mindegy, nem az evolúcióval vitatkozunk, az emberképével, azzal a filozófiai antropológiával, amelyet képvisel, nem csak Darwin, hanem szellemi utódai is, így például a pszichoanalízis. Sigmund Freuddal az élén. Az ember magas rendű állat. És kicsoda a párom? Hát, ha én ösztönlény vagyok, akkor ő ösztön tárgy. Ez a fogalom. Ösztön tárgy. Trieb objekt. Freud nyelvén. Ő ösztön tárgy. Az a dolga, hogy kielégítse a szükségleteimet. Ha már nem elégíti ki, ha például öregecske lesz, lecserélem. Mert már megmondta valaki ebben az országban. Egy tárgyal szemben a hűség nem kötelez. Tehát érezzük azt, hogy ennek etikai következményei vannak. Ennek a szemléletnek. A reklám következik a könyvasztalon, van egy kitűnő könyv. Én is olvastam. Én írtam. Az a címe, hogy Őrjárat az etika körül. Egy tárgyal szemben a hűség nem kötelez. Miért legyek hűséges? Miért legyek tisztességes? Most már József Attila. Kiterítenek úgy is. Igaz, föltette úgy is a kérdést. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. Mint lámpa, ha lecsavarom, mellé, hogyha nem akarom. Írja Szabó Lőrinc a Semmiért egészen című versében. Ilyen szépen az önzést talán senki nem fogalmazta meg, mint Szabó Lőrinc ebben a versben. Azt kívánom, hogy alkatrészem légy, írja. Ne legyen külön akaratod. Annak idején nem kattintották a lámpát, a legtöbb kapcsoló olyan volt, hogy csavarni kellett egyet. Ezért írja, mint lámpa, lecsavarom, ne élj, hogyha nem akarom. Talán érezzük már, hogy mi az az önzés. Aztán mi segít még hozzá ehhez a fogyasztói szemlélethez, amely érvényesül az életünkben, a kapcsolatainkban, a házasságunkban is. Tudnék, a darwinizmus, freudizmus következménye a ma általánosan jellemző és természetesnek tartott fogyasztói szemlélet. Vannak alapvető szükségleteim, azokat be kell töltenem, ha nem töltöm be, akkor baj van, az felháborító, akkor nincsenek rendben a dolgok. Na, van itt egy fontos tényező, a létbizonytalanság elfojtott tudata infantilizál, és az irrealitás világát teszi vonzóvá. Na, mit jelent ez a hosszú, bonyolult mondat? Egyáltalában miféle veszélyek vannak? Korunk embere fenyegetettségben él. Lehet ezt mondani? Miféle fenyegetettségben? Például a környezetszennyezés. Meg lehet állítani? Megígérik. Külön minisztérium van már a környezetvédelemre. Megállította? Mióta van ilyen minisztérium Magyarországon? Van kiotói szerződés, most majd lesz egy másik. Ki nem írta alá? most majd aláírja. Az Egyesült Államok és Kína. Hát azt még el tudom képzelni, hogy az Egyesült Államok valahogy aláírja, de Kína. El tudjátok képzelni? Hát egy fejlődő ország. Aztán kijukatózom pajzs. Hát lyukas, kár, mert ez az ózonpajzs véd meg minket az ultraviola sugárzástól. Hát kijukat, azt mondják a kozmetikai szerektől, az még hagyján a szuperszónikus repülőgépek által kibocsátott gáztól leginkább, de hát azt sem lehet leállítani. Most már kényszerpályán vagyunk, az már lyukas marad, ki fogja befoltozni. Meg ha az ember nem foltozza be az oknit, nem tudom mi a tapasztalat, akkor a lyuk nőni fog. Ez egyértelmű. Erre is vonatkozik. A globális felmelegedés. Igen, konkrétan, fizikai értelemben, vagy átvitt értelemben gondolok a homoszexualitásra. Az is egy globális felmelegedés. Most már világszerte. Új betegségek, új idézőjelben, nem újak azok, csak úgy előbukkan, állítólag ez a milyen sertésinfluenza, hogy ez se olyan új, de most jelentkezik. Ha ez lecseng, majd jön valami más, terrorizmus, meg lehet fékezni, Bush megígérte, megfékezte, hát nem nagyon. Lehet, hogy nem voltak elég jók a módszerei, de nagyon nehéz dolog ez. Veszélyes a világ, ezt éli át a mai ember, persze ezt az élményt szereti elfojtani, Freudnak mégiscsak igaza van, nem az emberképben, de abban, hogy van tudattalan lelki élet, ezt ő fedezte föl, és ez igaz. Elfojtjuk azt a tudást, amit nem szeretünk tudni. Hát nem akarjuk ezt tudomásul venni, éppen ezért inkább gyerek maradok, hogy ne kelljen felelősséget vállalnom, és másokról gondoskodnom. Ez jellemző a gyerekre. És a mai emberek jelentős részére házasság. Hogy szólítja a feleségét? Anyukám. Válasz, kisfiam. Nem tudom, van ilyen ismerősötök? Aztán szereti a meséket, de arra majd még külön kitérek. Mindegy, nem szeretek dönteni. Majd dönt más helyettem. A döntés felelősséggel jár. Belépek a titokzatos erők világába, ahol átváltozhatok, varázsolhatok. Ezért olyan népszerű a Harry Potter, amit leginkább felnőttek olvasnak. Azért, mert ott az ember belekerül egy képzelet világba, úgy folytatja tovább. Nagyon olvasmányos, ez az angol hölgy tud írni. Én olvastam két ilyet. De világos, miről van szó. Bele viszi az embert egy irreális világba. Na most a házasságtól boldogságot remélek, ezt már az előbb megállapítottuk, de mi a boldogság? Hát érdemes ezen elgondolkozni egy kicsit. Mit nevezünk mi boldogságnak? Kik boldogok? Azok talán, akiknek beteljesültek a vágyai? Milyen boldog a gyerek? Megkapja az áhított macit, vagy rágót, ezzel beteljesült az élete? Jön a következő maci. Meg az óvodástársnak ugyanolyan van, de pillanatok alatt elcserélik a kettőt, pedig pont olyan. Mert ami a másiknál van, az sokkal érdekesebb mindig. És hogy, és mi a helyzet a másasszonyával? Nem érdemes kipróbálni. Mi a boldogság? nyugalmas és biztonságos élet. Hol a boldogság mostanában? Barátságos, meleg szobában. Aztán anyagi és társadalmi komfort. Mindenünk megvan. Hát már csak boldogok leszünk. Már van nagy sarok, fürdőkád. Keverőcsap. Van levegővel töltött matrac, vagy nem tudom, hogy vízzel, bocsánat, nem levegő. Ilyen vízzel. Egyszer engem befektetett egy vendéglátó. Hát érdekes, de én maradok a megszokottnál. Hát ez boldoggá teszi az embert. Ugye? Van, akit a túrós csúsza tesz boldoggá. Óriási dolog, csak mindig elfogy. És egy idő után már az ember nem bír többet enni belőle. Mi a boldogság? Az, amit a mesék ígérnek, a mese végén mindig, de hogy hogy élnek, arról nem szól a mese. Ezek még itt boldogok. Ugye a bajoktól és a veszélyektől a házasság sem véd meg. Nyújt-e valamit a házasság, amit nélküle nem kapnál meg? Még mindig a lebeszélés korszakában vagyok. Gondoljuk végig. Nyújt-e valamit, amit nem kapnék meg, ha nem lennék házas? Konklúzió, nem érdemes megházasodni, nem érdemes gyereket szülni, és itt egy kicsit összefoglaljuk, amiről eddig szó volt. A szükségletek kielégítése házasságon kívül is lehetséges. Mikrosütő, félkész ételek, rendelkezésre álló szex. A szülők nemzedékének életpéldája nem teszi vonzóvá a házasságot és a családi életet. Szívesen mondanám, emelje föl a kezét az, akinek a szülei tökéletes házasságban éltek, nem kell fölemelni. Azért voltak ott gondok. A mi gyerekeink azt tapasztalják-e, hogy mi mindig szeretjük egymást. Soha nincs hangos szó, semmi feszültség. Hát ha van, az nem vonzó. Az egyedül élőknek könnyű, nem kell másokhoz alkalmazkodni. Akkor fekszik le, amikor akar. Akkor megy be a fürdőszobába, amikor akar. Nem kell sorszámot váltani a WC-hez. Egy nagy családban ez komoly probléma lehet. A darwini, freudi ideológia legalizálta az önzést. Ezt megbeszéltük. A létbizonytalanság elfojtott tudata infantilizál, és az irrealitás világába sodor. Tehát nagyjából összefoglaltuk. Hova vezet ez? Ez oda vezet, hogy fiatalaink elhárítják a házasság és a családi élet felelősségét. Hát ők, akik nem jönnek el a rádaiba, ők nyilván így gondolkodnak. Mi van velünk? Mi következik ebből? Mi jellemző a fiatalokra? Hát aki mégis megházasodik, abból infantilis házastárs lesz, aki egy a gyerekek közül. Úgy kell várni vele, meg kell mondani neki, hogy mit csinál, mit hozzál, hogy döntsél. Még azt is hallottam, egy asszony keményen megmondta a férjének, légy szíves, vezesd a családot. Mégpedig úgy, ahogy én mondom. Ugye van egy mennyei anekdóta, van két kapu a mennyországban, az egyiknek a felirata valódi férjek. Ott egy ember áldogál. Van egy másik kapu, papucs férjek. Ott hosszú sor kígyózik. Egy mennyei riporter rögtön odalép ahhoz az egyhez, és megkérdi, uram, hogy lehet, hogy ott olyan sokan állnak? Ön miért állt ide? Az illető vállat von, nekem a feleségem mondta, hogy álljak ide. Mert ez az infantilis házastárs. Aztán mi következik még ebből? A szingli, aki nem akar házasságot kötni, aki átlátta a helyzetet, nem érdemes. Minden megvan anélkül, meg különben is mi lesz akkor a karrieremmel. Igaz, hogy hát néha jó lenne mondjuk egy házvezető nő, hát nem feleség, mert annak vannak komoly elvárásai. Aztán élettársi kapcsolat. Erre azt mondják, hogy ez majdnem házasság. Valóban majdnem annyi joguk van már, mint a házasoknak. De aki majdnem elérte a vonatot, az neki is te. Ha majdnem sikerült az operáció, akkor a beteg meghal. Ebből a kapcsolatból a házasság legfontosabb eleme hiányzik, mégpedig az egymás iránti bizalom. Miért nem kötik meg? Mert nem bíznak vagy magukban, vagy a másikban. Vagy abban nem bíznak, hogy igazán van közös jövőjük. Hát akkor nem kötjük meg, akkor könnyebb szétmenni. Aztán mi van itt még? Házasságban élő aglegény, vagy vénlány. Megházasodott, de úgy él, mintha nem is lenne házastársa. Van, aki a laptopjával köt nagyon szoros kapcsolatot. Sokkal többet nézi, mint a felesége szemét. Na jó, hát ez mondjuk érthető, de hogyha nincs olyan közös idő, amikor valóban együtt vagyunk és egymással foglalkozunk, akkor nincs jövője a házasságnak. Akkor mi végre házasodunk? A válasz kulcsa egy újabb kérdésre adott válaszban rejlik. Ez egy nagyon fontos kérdés. Tulajdonképpen mindenki találkozik vele, de ezt sem szeretjük mindig tudatosítani. Ez a kérdés úgy hangzik, hogy mi végre élünk? Erre adtak már nagyon pesszimista választ. Gondolok itt Vajda Jánosra, Szálahegyre, barna felhő, zúg alatta már az erdő, észrevétlen langyellet rázza a faleveleket, valami nagy rejtett bánat fogja el az egész tájat, mely kiégett szívvel kérdi, miért születni, minek élni. Hát nincs értelme. Mi végre élünk? Mi dolgunk a világban? Küzdeni. Erőnk szerint a legnemesbekért. Most kérdezzétek meg a középiskolásokat. Tudják-e, hogy mik azok a legnemesbek? Vörös Marti korában az emberek még úgy vélték, hogy tudják. Ma már sok minden, ami értéknek számított, nincs. Mit mond Madács? Mondottam, ember, küzdj, és bízol vízzá. De miben? Kiben? Miért? Ma így vetődnek fel ezek a kérdések, elég destruktív kérdések. Mi végre élünk? Azért, hogy a kívánságaink beteljesedjenek, hogy nyugalmas és biztonságos életünk legyen, hogy anyagi és társadalmi komfort legyen jelen az életünkben, ahogy a boldogság fogalmat próbáltuk körül rajzolni. Ugyanezekkel a kérdésekkel. Ezért érdemes élni? Kiterítenek úgy is. Örök boldogság. Mindig fiatal marad. Mindig. Ki maradt örökké fiatal? János Vitéz. De Kukorica Jancsi megöregedett. Ő megöregedett. Neki azt mondta a menyecske Iluska sírjánál, hogy szegény Jancsi bácsi. Hát el van temetve, de az irrealitás világában János Vitéz végig erős és fiatal. Mi végre élünk? ez lenne az áhított boldogság. Majd lesz sok pénzünk, és az Úr Jézus egy tisztességes emberről beszél, amikor elmondja, hogy sokat termett a földje, átlátta a helyzetet, a csűröket meg kell nagyobbítani, hogy elférjen a termés, és magának azt mondta, hogy én lelkem, örülj, vigadj, és az Úr úgy folytatja, bolond, még az éjjel elkérik a te lelkedet, és akkor mivé lesz, amit összegyűjtöttél? Pedig az Úr Jézus nem olyan könnyen mondta valakire, hogy bolond. Akiket a Biblia boldognak nevez, azok nem mindig éltek anyagi bőségben, nyugalomban, biztonságban, sőt meghitt családi vagy baráti körben sem. Ezt jó tudomásul vennünk. De ismerték az Urat, ezért volt elhívásuk, küldetésük, és tudták, hogy van értelme az életüknek. Hát ez a boldogság titka, hogy tudom-e, hogy van értelme az életemnek. Ha ezt nem tudom, akkor az összes többi csak illúzió. Majd a gyerekek. Hallott valaki olyan történetet, hogy a gyerekek kiröpülnek, aztán megfeledkeznek a szülőkről? Feléje se néznek? Na, hál' Istennek nem mindig így van. De van ilyen is, elég sokszor. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete boldog embereket sorol fel, hithősöket. Érdemes úgy végignézni őket. Ilyenek vannak, mint Ábel, testvére ölte meg. Aztán olyan, mint Ábrahám, még otthon sem maradhatott, neki kellett vágni az idegennek. Vénségéig várt a gyerekre, hogy legyen. Aztán olyanok vannak, mint Mózes, aki az Isten népével való együtt nyomorgást választotta. Egyiptom. Az egyiptomi kényelmes, gazdag élet helyett. Meg olyanok vannak, akiket börtönbe vetettek, bilincseket tettek rájuk. Sőt, volt, akit ketté fűrészeltek. Ezek a hithősök, ezek a boldogok. Nincs olyan mondat a Bibliában, hogy boldogok a házasok. Ez nincs benne. Lehetnek boldogok a házasok, abban az esetben, ha boldog emberek kötik meg a házasságot, akkor a házasság is boldog. De a bibliai boldogmondások, több mint 100, másfajta boldogságról beszél. Pusztai vándorlás képe ez, ott a felhőoszlop. Vándorolnak, de boldogok, mert együtt haladhatnak az ígéret földje felé. Ezért boldog élő hitű keresztjének házassága. Mert közös a célunk, oda mehetünk. Viktor Frankl, aki átélte a koncentrációs tábort, túlélte, ő állapította meg azt, hogy csak annak volt esélye túlélni, akit várt valaki, vagy várt valami. Akit senki semmi nem várt, annak nem volt esélye sem. Hát Radnótit várta Fanni szőkén a rőtsövény előtt, ennek ellenére nem érte túl. De hát akkor mi a házasság értelme? Akkor miért volt értelme házasságot kötni? Volt értelme? Hát van, aki állja a tekintetemet, és visszanéz úgy, hogy igen. Én is azt mondom, hogy volt értelme, de nem a pásztorfiú királylány szindróma miatt. Mi az értelme? Például meg lehet tanulni, és lehet gyakorolni az empátiát. Erre szükségünk van. A házasság egy tanfolyam. Empátia tanfolyam. Mi azt jelenti, hogy nekem bele kell helyezkednem a másik nézőpontjába, onnan nézni a problémát, ahol ő van. Nem könnyű. Különösen a férfiaknak nehéz, mert nagyon nehéz elképzelni, milyen egy nő belülről. Nagyon bonyolult. Tehát ezt lehet megtanulni. A nőknek könnyű, mert nekik csak egy férfi lelkébe kell behelyezkedniük, az pedig mindig áttekinthető, egyszerű, egyenes, nem? Világos. Na de hát ezt föl kell ismerni, meg kell tanulni. Ahhoz, hogy házasságunk fennmaradjon, és valódi kielégülést nyújtson. Azután folyamatos szeretet közlés a másik számára is érthető nyelven. Hű, hát ez nyelvtanulás. Itt direkt módon szeretnék utalni Chapman könyveire, főleg a legelsőre, annak az a cím, hogy egymással hangolva, az öt szeretett nyelvet írja le. Ugye a lényege az ennek a könyvnek, hogy nem biztos, hogy én azon a nyelven közlöm a szeretetemet, ahogy a másik megérti, mert neki más a szeretet nyelve, ezt ki kell deríteni, hogy mi. És utána meg kell tanulni. Ugye mondjuk az én szeretet nyelvem a közlés, én megmondtam, hogy szeretlek, na jó, egyszer mondtam, de nyomatékosan, hát akkor tartsd magad ahhoz. Hát ha neki is az a szeretet nyelve, akkor azért szeretném néha hallani. 15, 20, 30, 40 év után is szabad ilyet mondani az asszonynak. Nem fogja visszautasítani. Sőt, hát más egyéb megnyilvánulások is lehetnek, ugye, például az érintés, lehet, hogy arra azt mondja, hogy vén kecskelt most itt. Mit vacakolsz, de jól esik neki, úgyhogy csak tessék kísérletezni. Vagy az odaszánt idő, hogy van időm rád. Nem mondd azt, hogy nincs időd. Ha nincs rám időd, akkor én nem vagyok fontos neked. Ha ráfordított idő a szeretet nyelve, ugye, vagy ajándékozás, hát van, aki szereti a magyarós csokit. Van ilyen asszony. Vagy valamilyen szolgáltatást, megbőrözi a vízcsapot. Igaz, hogy már 2 hónapja kéri az asszony. De ha végre megtörténik, megünnepelj. Na, lényeg az, hogy mindenféle figyelmességgel meg kell tanulni. Hát az ember tanul, az nagyon hasznos. És az önfeláldozó társ kapcsolat, hát hogy jön ide az önzés, gyorsan áthúzzuk. Önfeláldozó. Hát a Biblia ezt tanácsolja, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. A házasoknak mondja. Efézus 5. 21. Na jó, ott azon, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, de a pontosabb fordítás, ez ott a hypotasszó, görög szó szerepel. Rendeljétek alá magatokat egymásnak. Azt jelenti, legyen fontosabb a másik neked magadnál. Borzasztó nehéz. Borzasztó nehéz. Nem megy. De az elején mondtam, azok jöjjenek, akik megtapasztalták, hogy nem megy. A padlón lévő embereket szeret Isten. Nem így fogalmazza meg a Biblia, sokkal szebben. Az alázatosaknak kegyelmet ad. a gőgösöknek, a fennhéjázóknak, az öntudatosoknak ellenáll. De akik a padlón vannak, a lelki szegényeknek, akik tudják, hogy rászorulnak Isten kincseire, azoknak adja a csak tőle kapható boldogságot. Mi következik mind ebből? De szépen mosolyog ez a figura. Érett, azaz felnőtt, nem infantilis személyiség. Tehát nehéz iskola, hát így nyelviskolába is kell járni, empátiát is tanulni, magamat fel kell áldoznom. Hát ugye könnyű volt a Schiller féle romantikus hősöknek, mert meghalni egy asszonyért, az könnyen megy. Azon az ember hamar átesik. De a hétköznapok során odafigyelni, élni, érte, kideríteni, hogy mire van szüksége, hát az Úr Jézus azt mondja, hogy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus az egyházat, bocsánat, Pál apostol írja ezt, Efézus 5, aki életét adja. Tehát nem úszom meg a mártír halállal, hanem a mindennapok során kell odafigyelnem rá. Hát mindig kiderül, hogy nekünk férfiaknak nehezebb. De hát Jézus Krisztus követése azzal kezdődik. Ő maga mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az először is tagadja meg magát. Azután vegye föl a keresztjét naponta, na nem a házastársad a kereszt. Ugye ezt nem mond, hát nekem olyan súlyos keresztet adott Isten. Már 80 kiló. Nem. Nem ő a kereszt. A kereszt Jézus vállalása, az ő szenvedésének a vállalása, a Krisztus gyalázatának a vállalása, ahogy a Biblia fogalmaz. A zsidókhoz írt levél végén, hogy menjünk ki őhozzá a táboron kívülre, a kiközösítettekhez, oda. Mert őt is kiközösítették. A városon kívül állt az a kereszt. Ott a Golgota nevű dombon, a kivégzések helyén. Hadd tegyem hozzá, a szeméttelep közelében. Borzasztó volt. Borzasztóan megalázó a kínhalál mellett. Azután mi az értelme a házasságnak? Tehát az egyik az, hogy érett személyiséggé válhatok. Önmegvalósítás? Nem. Megvalósul bennem az az ember, akit Isten különös műgonddal egyetlen egynek teremtett. Ő formál, nem én magamat. Ez a nagy különbség a humanista pszichológia és a Biblia tanítása között. Na a másik, ez Szent Háromság jelkép, ezek az ellipszisek a végtelen dimenziójú világot érzékeltetik valamennyire, hogy őt tükrözhetem. A valódi szeretett kapcsolat Isten lényét tükrözi. Aztán van még valami irányfény a sötétségben. Kedves hallgatóim, sötét van. Ma Magyarországon nagyon sötét van. Megfogható abban, hogy egyre kevesebb gyerek születik. Egyre többen nem kötik meg a házasságot, hanem csak úgy összeköltöznek. Egyre többen vannak, akik még azt se vállalják, a szingli életformát. Mindezek mögött ott áll az önzés. A hazugság olyan természetesnek tűnik. Az, hogy magunknak akarunk megszerezni mindent, a másik nem fontos, a másik is csak arra kell, hogy az én szükségleteimet kielégítse, ez sötétség. Sötét van. De hogyha van két ember, akik még házasságkötés előtt úgy járnak együtt, hogy a többiek csodálkoznak. Hát ezeknek nem az a legfontosabb, hogy lefeküdjenek egymással, hanem az, hogy földerítsék egymást, fölfedezzék, megismerjék, életre szóló szövetséget kössenek majd a házasságban. Ha van két ember, akik úgy élik a házasságukat, hogy vannak viharok, vannak nézeteltérések, de következetesen mindig eljutnak a megbocsátásig. Ismerik az igét, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Meg tudják beszélni. Sőt, a megbocsátás már előre kész van, ahogy Istennél is kész van. Ha vannak olyan emberek, olyan csoportok, akik összejárnak, például házaskörbe, vagy gyülekezetbe, egyházközségbe, az Urat imádni, és közben egymás kezét fogják még 40-50 éves házasság után is, hát mi még nem vagyunk 50 éves, csak 48. Az irányfény, még akkor is, ha pici, ha nagy a sötétség, akkor egy kicsi irányfény is megmutatja, hogy merre kell elindulni. Arra, az Úrhoz lehet eljutni. Lehet, hogy kevesen mennek arra, de hát mit mondott Jézus? Kevesen vannak, akik megtalálják a keskeny utat, de ez az út az, amely az életre visz. És ebben a menetelésben az élet felé a házasság egy kitűnő eszköz. Nem azért, mert attól leszünk boldogok, hanem azért, mert a nehézségek közepette tudunk ragaszkodni az Úrhoz, és rajta keresztül egymáshoz is. Köszönöm a figyelmet, én úgy látom, hogy néhány üres szék még van. Jövő héten találkozunk, jó, ha mindenki hoz magával még egy embert.